Hát előre felkészülök arra, mire Pál apostol is felkészült, amikor egyszer megnyújtotta a tanítást egy éjszaka, és az egyik görög fiatalember leesett a felsőházból, és elaludt, ledőlt a feje, és ugye lehullott az épületből, és meg is halt, de aztán Pál apostol feltámasztotta. Ezt még nem garantálom, hogy bárkit feltámasztok, maximum felébresztek. De nyilván egyrészt gyalogoltatok sokat, elfáradtatok, másrészt jól teletitek magatokat, úgyhogy egy előadónak nem sok reménye maradt arra, hogy a szempillák nyitva maradnak. És hát mentségetekre legyen mondva, hogy én is szoktam néha aludni, amikor betűz a nap Zúligetben, és tart a prédikáció, és nagyon érdekes, és így lehullik az ember feje. Úgyhogy ne csak így bevezetésképpen, úgyhogy senki ne érezze magát. Azt, amikor küzd azzal, hogy nyitva tartom a szemem, akkor is nyitva tartom a szemem. Ahogy azt emlékeztek a délelőtti előadásnál, azt mondtam, hogy három dolog miatt nehéz műfaj, nehéz sportág a kommunikáció. Az egyik az, hogy kódokat használunk. Minden ember, minden gyermek, minden felnőtt kódokat használ, és mi úgy játszunk játszmákat, hogy kódokat dobálunk egymásnak, de az igazi üzenetet nem halljuk meg, az igazi üzenetre nem reagálunk, és ez nem azért van, mert rossz indulatok vagyunk, vagy nem szeretjük a másikat, egyszerűen csak nem figyelünk eléggé, vagy nem tettük magunkévá ezt a készséget. A másik dolog, ami miatt nehéz kommunikálni, amit mondtam, az pedig az, ahogy emlékeztek, hogy nem elég, hogy kódokat használnak az emberek, még ráadásul nemre jellemző módon kommunikálnak. Másképpen működik a női agy, másképpen működik a férfi agy. Én szoktam mondani a hallgatóknak, hogy ha Ádám jól megfigyelte az állatvilágot, milyen bölcs volt Isten, hogy amikor mondta neki, hogy kell az embernek, a férfinek segítő társ, és akkor elkezdte az állatokat oda elévinni, és mindig párokban voltak. Hát láttok mondjuk egy pávát, a hím, az milyen színes, milyen tolaj vannak, a nőstény pedig milyen szürke, egy másik állatnál hogy néz ki a nőstény, hogy néz ki a hím, hogyha nem tudnánk, hogy egy faj, azt gondolnánk, hogy két teljesen különböző faj. Tehát ezzel mint egy Ádámot előre felkészítette az Isten, hogy ahogy az állatoknál látod azt, hogy nagyon különböző a hím meg a nőstény, szinte úgy tűnik, mint a két alfaj lenne, az embernél sem lesz ez másképpen, egészen különböző, nagy különbözőségek lesznek a férfi és a nő között. Aztán, amikor bejött a bűneset, ugye, hogyha már Mózes könyvénél voltunk délőtt, akkor innen olvassuk el, hogy mi lett akkor, amikor ettek arról a fáról, és a bűn megrontotta az életüket. Így szólt az asszonyhoz az Úr, az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat. Nyilván nem azért mondta ezt, hogy ő akarja, hogy szenvedjen bármely anyuka is, hanem előre látta azt, hogy ahogyan a bűn behatol a világba, amilyen lesz az életforma, a táplálkozás, az egészségnek a nem odafigyelése, úgy fognak ezek a problémák jelentkezni. De ezt mondta a bűnnek a pszichológiai következményére, és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Tehát mindjárt itt Mózes első könyve 3. fejezetében, a 16. versben maga az Isten azt mondta, kétféle pszichológiai alapállás fogunk megfigyelni. Az egyik az, hogy a nőben egy epekedés, egy érzelmi hiány lép föl. Epekedni azt jelenti, hogy az érzelmi világom nincsen egyensúlyban. Nem kapom meg azt az érzelmi töltést, azt az érzelmi feltöltést, amire szükségem van. A férfinek pedig azt mondja, te pedig uralkodni fogsz majd a feleséged felett. Hogy úgy fog eltorzulni a paradicsomi állapotokban Isten által megtervezett tökéletes egység, hogy Ádám Évától, mint a második énjétől megtanulja a szeretet leckéjét, és azt alkalmaz, és Éva boldog legyen tőle, és Ádám is. És Ádám úgy gyakorolja a férfiasságát, a vezető szerepét, hogy az boldoggá tegye a nőt, ez volt az isteni elképzelés, ez volt az isteni cél, a rend, hogy ez a bűnvilágába úgy torzul, hogy a szeretetet nem fogja megkapni a feleség, a férj pedig eltorzultan fog uralkodni. Úgy szoktam mondani, hogy egyes férjek úgy akarják egybetartani a családot, hogy kívülről tabuként nyomják össze, nem teheted ezt, nem teheted azt, erre mész, arra mész, ez az összetartó erő, ez teljesen téves, ez uralkodik a feleség, uralkodik a családja között, és a megtért férfiak, vagy az Isten akaratát megismerő férfiak pedig úgy tartják össze a családot, hogy a szeretet kötelékével a feleségnek a szívét és a gyermekének a szívét magához láncolja, és ez belülről kötődik össze. Lehet érezni a különbséget, mi az, amikor egy férfi kívülről satúban szorít, és mi az, amikor belülről a szeretetnek a láncaival köti magához a szeretteit. Ugye ebből láthatjuk azt, hogy maga a Biblia mindjárt az első lapokon kijelenti, más a szükséglete egy férfinek, és más a szükséglete egy nőnek. De nézzük meg ezt néhány kommunikációs példában, jó? Például vegyük azt a példát, ez megint egy jóhiszemű férfi és egy jóhiszemű nő, férj és feleség, és együtt élnek. A férj, mondjuk ez, hogy senkit ne bántson, ez egy amerikai család, jó? Ott a Valentine Day, vagy a Bálint nap, ez fontos nálunk, ez nem annyira fontos, de ott nagyon fontos, és a férnek az utolsó pillanatban eszébe jut, hogy hú, még nem vett a feleségének semmit, nagyon lázasan megy be a shopba, körülnéz, és meglátja azt a lapot, ami a legjobb. Ezt nagyon tetszeni fog a feleségemnek. Ez egy csodálatos, virágok vannak rajta, és pont az a színű virág, ami neki tetszik, gyorsan megveszi, aláírja, beteszi a borítékba, és szalad haza. És amikor átadja ezt a borítékot, akkor a feleség kiveszi, és látja a férfi, hogy a feleség arcán legörbül a mosoly, vagy egy ilyen művi mosoly van rajta, nem tudja, mi a bajod, vagy mi történt. Nem vetted észre, hogy ez egy születésnapi üdvözlőlap? Ez nem bálinnapi. A férfi ezen teljesen meg van döbbentve. Hát nem elég, hogy kifejeztem a szeretetemet? Nem elég, hogy gondoltam rád? Nem elég, hogy nem felejtettem el, hogy Valentine Day van? Ez mind nem elég neked. Azt kell észrevenned, hogy ez pont egy születésnapi üdvözlő kártya, nem pedig az enyém. Hát ez mégiscsak, ezt a férfi nem tudja felfogni. Kifejeztem a szeretetemet, hát vagy tovább folytatják. Na jó, jóvá teheted a dolgot, mondja, akkor szeretném jóvá tenni. Akkor menjünk el, vacsorázzunk egyet. Azt mondja, na ez jó ötlet, menjünk el, vacsorázzunk egyet. Hová menjünk? Mondd meg te, nem inkább te mondd meg. Mondd meg te, nem inkább te mondd meg. Férfi nagyon fél megmondani, hogy hova menjenek vacsorázni. Nagyon fél. Végül is azt mondja, most komolyan mondjam meg, mondja a felesnek. Komolyan mondja meg, hogy még vacsorázni. Igen, komolyan mondd meg. Tényleg azt mondja, hogy te mondd meg. Te vagy a férfi. Hát akkor menjünk oda, a 62-es úton van az a most nyílt értem. Na oda aztán nem. Hát az előbb mondtad, hogy én mondjam meg. De akkor most miért mondod, hogy oda nem? Hát akkor miért húztál engem csapdába? És a feleség mire gondol? Arra gondol, hogy ha igazából szeretne engem, akkor pontosan tudná, hogy melyik étterembe szeretnék elmenni. Ebből látszik, hogy figyel rám. Így működnek. Így működnek az embereknek a női csoportja. Aztán folytassuk tovább, hogy ami férfi számára felfoghatatlan, úgy érzi, hogy behúzták a csőbe, és úgy érzik, hogy megint rajta kapták, és nem lehet ezt a nőt normálisan szeretni. Menjünk tovább, karácsony után, meg új év után vagyunk, és azt mondja a feleség, a férnek rááll a mélegre, már megint felszedtem néhány kilót, hát ez tarthatatlan, ez így nem működhet tovább. A férj egy szenzitív, érzékeny férfi. Hallotta, hogy mit mondta a felesége. Ezért másnap elmegy a könyvesboltba, és vesz egy fogyókúrás könyvet. Hazaviszi, drágám! Tegnap mondtad, a feleség majszét robban. Hát nem vagyok neked ilyen jó, vagy nem vagyok el... A férj tényleg nem érti. Nem érte. Mi kellene a nőnek? Nem vihetem el vacsorázni, nem jó neki a képeslap, nem jó neki az, hogy vettem neki egy könyvet. Hogyan járhatnék a kedvében? Ez egyszerűen felfoghatatlan. Azt mondta egy pszichológus, hogy a nők azok rózsaszín nyelvet használnak, a férfiak meg kék nyelvet használnak, a pink meg a blue. Egy másik pszichológus azt mondta, a férfiak a Marsról valók, a nők a Vénuszról valók. Egy másik, harmadik pszichológus fel azt mondta, a férfiak mint a gofrik úgy gondolkoznak, a nők meg mint a spagettik úgy gondolkoznak. Tehát a különböző pszichológiai iskolák ugyanazt mondják, a nemek között óriási különbségek vannak. És kedves hölgyhallgatóim, higgyétek el, hogy a férfiak számára szinte felfoghatatlan, hogy nem működik ez, mert ugyanazt a fogyókúrás könyvet, ha megveszi a nő, és kipróbálja, felhívja a barátnőjét. Azt mondja, te, van itt egy nagyon jó könyv, ez pontosan megmondja, hogyan lehet fájdalommentesen, egészségesen leadni néhány kilót. Mikor a férfi ezt hallja, hogy erről beszélnek, nem érti, hogy a két nő között ez miért működik. a férfi meg a nő között miért nem működik. Értitek ezt? Ez felfoghatatlan. Egy férfi számára ez nem felfogható. Már csak azért sem, amikor a nő bemegy a fürdőszobába, és odaáll a tükör elé, akkor az, hú, hát ez borzasztó, hát bele sem merek nézni a tükörbe. A férfi odaáll, beáll, bármikor minden férfi, garantálom, nézzétek meg, minden férfi akármikor Schwarzenegger csinál saját magából, bármikor. Te még nem láttál úgy férfi, hogy a fürdőszoba úgy jön ki, hogy azt mondja, fú, hát ez borzasztó. Behúzza a hasát, kidőlgi ezt a mellét, kicsit a biceps, és azt mondja, nem akarok ízetlenkedni, de kijön egyszer törölközőbe a fürdőszobába és a feleség előtt, hogy na, ugye, hogy nézek ki? Így van, nem? Ennyire különbözőek vagyunk? Ennyire különbözőek vagyunk. Egy feleség nagyon ritkán jön ki magabiztosan a fürdőszobából egy szál akármiben. A férje színe láttára. Ezt más. Ez nem kell pszichológusnak lenni. Egészen más a testképe a férfinek, és egészen más a testképe a nőnek. Egy nő nem hoz elő magából akármely pillanatban egy lolobridzsa, nem tudom, nem, ez képtelen. Sokkal érzékenyebbek arra, hogy saját személyiségükkel, saját testképükkel kapcsolatban, mint a férfiak. De nézzünk egy másik példát, még továbbra, hogy érezzétek azt, hogy mennyire különböző ez a két alfaj, a férfi és a nő alfaja. A nő elmegy a könyvesboltba. Á, a Józsinak megjelent egy új könyve, ezt megvesszük, ez a párkapcsolatnak jó lesz, ez csak egy vicc, senki ne vegye meg ezért. És ez nagyon-nagyon jó lesz. És hazamegy, és leteszi a könyvét a nappaliban a férfi mellé, hogy majd a férfi kinyitja és elolvassa. A férfi nem nyúl hozzá. Úgy tesz, mint a mi nincs ott. Akkor a feleség kinyitja, és ilyen sárga kihúzóval kihúzza azokat a részeket, amiket mindenféleképpen jót tenne, hogyha a férfi olvasás, és oda teszi neki kinyitva. A férj nem néz a könyvre, továbbra is szigorúan kerül ezt. Miért nem néz a könyvre a férfi? Miért nem néz a könyvre? Azért nem néz a könyvre, mert tudja, hogy a múltkor is vettek egy ilyen párkapcsolati kézikönyvet, és annak nagy veszekedés lett a vége. Ugye a feleség elmondta, hogy mit szeretne, a férje elmondta, hogy ezt ő csinálja, vagy ez lehetetlen, és amúgy is olyat kérsz, ami nem fér bele a dolgokba, és most a férfi tudja, hogy az nagy baj volt. Akkor jó szemű akart lenni, ráállt a beszélgetésre, de abból egy nagy kiosztás lett a vége, a feleség elmondta, hogy miben kell a férfinek a könyv szerint változnia, itt le van írva. Úgyhogy a férfi úgy dönt, hogy ezek után ezt a könyvet nem veszi föl. Mert akkor is bajban van, akkor is van probléma, de akkor sokkal kisebb a probléma. Ha a könyvet nem veszem föl, és azon veszekszünk, hogy miért nem veszem föl, az kisebb, mint hogyha a könyvet felveszem, és beszélünk rajta. És a nő nem érti, hogy miért van ez. A férfit miért nem érdekli a párkapcsolatokról szóló könyv, a gyereknevelésről szóló könyv? Miért nem lehet beszélgetni arról, hogy hogyan nevik a gyerekeinket? Miért nem lehet beszélgetni arról, hogy hogyan lehetne házasságot megjavítani? Ez felfogadatlan. Ha viszont a férfi megy haza egy társkapcsolatokról szóló könyvvel, és azt mondja, nézd azt, hogy mit vettem, mert ez milyen jó, nézzünk bele, a feleséggel magadat lehet fogadni. Hát ez nem, azt akarod, hogy változzon az életünk, azt akarod, hogy a család életünk jobb legyen? Igen, azt akarom. Fantasztikus, akkor mindre is olvassuk. Tehát értitek ezt, hogy egészen különböző módon reagálnak a férfiak, és egészen különböző módon reagálnak a nők ugyanolyan helyzetekre. Fogyókúrás könyv vagy párkapcsolati könyv, mind a kettő könyv, és mind a kettő más hatást kelt. Sőt, a feleség felhívja a barátnőt, képzel, de a Lajos hozott egy ilyen kommunikációs könyvet, nem hiszem el, hát ez tényleg javítani akar a kapcsolatunkon, ez engem biztos szeret. Értitek? Szóval, hogy egészen más hatást kelt egyik is, meg a másik is. Jellemző, ugye pszichológusok tudják, hogy a nők sokkal többször kezdeményeznek olyat, hogy menjen el a házaspár pszichológushoz beszélgetni. Vagy a nők sokkal inkább részt vesznek gyermeknevelési, családterápiás, vagy ilyen házasságfejlesztő tréningeken, vagy alkalmakon, mint a férfiak. Nem azért, mert ők jobbak, vagy a férfiak rosszabbak. Egyszerűen másképpen vagyunk behuzalozva. Más az, ami a nőket motiválja, és más az, ami a férfiakat motiválja. És hát nyilván néhány férfi kesődötten bólogatva, hát igen, tényleg más motivál a feleség és mást engem, de ne felejtsetek el, hogy mi volt a teremtésben az eredeti cél. Azt mondja, az oldalbordámból teremtetett, hogy a második énem legyen. Tehát, hogyha én, mint férfi, meg tudom tanulni azt a fajta gondolkodásmódot, amit a feleségem képvisel, és én, mint nő, meg tudom tanulni, hogy hogy gondolkozik a férjem, akkor mi ketten sokkal jobban fogunk együttműködni, mint hogy ezt nem tudnánk. Ha a férj szertesz arra, hogy mi motiválja a nőt, és ezt először tudatosan később belülről tudja alkalmazni, a feleség pedig rájön arra, hogy mi motiválja a férfit, akkor sokkal sikeresebb lehet a házassági együttélésük. Nézzük meg, hogy mennyire nem értik egymást a férj és a feleség. Például hazajön a férj a munkahelyéről, és a feleség el szeretné neki mondani, hogy a gyerek újabban minden játékot eldug az ágy alá, nem akarja a testvére hozzá, nem is akar vele játszani, és ez izgatja a lelkét, hogy mint édesanya mit tudna csinálni, hogyan lehetne ezt megoldani, vagy ez a gyerek most újabban elkezdett egy-két csúnya szót használni. Ez foglalkoztatja az édesanyát, és szeretném, hogyha a férfivel ezt megbeszélhetné. A férj hazajön a munkából, hulla fáradtan. Belép, leveszi a cipőt, édesem, szeretnék veled valamit megbeszélni, a gyerek, képzeld el, újabban eltakarod, el szokta tenni, nem is engedi, hogy a testvére játszon vele, és mostában csúnya szokat is használni. A férfi így hallgatja, és így látszik rajta, hogy így kezd összemenni, és azt mondja, nincs valami vacsora? Vagy a feleség teljesen összemegy, hát ezzel nem lehet semmit sem megbeszélni az ember, ez semmit nem érdeklődik, semmi sem érdekli őt. Akkor a férj rászánja magát végül is, akkor beszélgessünk. És amikor beszélgetnek, akkor a feleség kezdi mondani, hogy mi a probléma. A férj bekapcsolja az antennáit. Amikor a férj bekapcsolja az antennáit, az azt jelenti, hogy a feleség mondandójából nagy erőfeszítéssel szeretné kihámozni, hogy mi a probléma. Mi a megoldandó kérdés. Mi az, amit most itt helyre kell hozni. Mi az? Bekapcsol az egész. A tesztoszteron szint felmegy benne, ez a stresszhormon. A stresszhormon felmegy benne, és figyel a feleségére. És akkor a feleség elmond két, ó, igen, ott ezt kell tenni, de a feleség folytatja. Megy tovább. A férj egy idő után elveszti a fonalat. A feleség mondja, tudod, ez kezdődött, az iskolában az volt, de közben felhívtam az édesanyjádat, és utána beszélgettem még a Sárival, és utána ez meg ezt. Nem is tudja követni, szerencsétlen férfi, de tényleg nem tudja követni. Lehetetlen. A pszichológia úgy ismeri, a feleségek pókhálót fonnak a kommunikációban. Elkezdi itt, aztán oda köti, aztán oda, aztán visszatér ide, és megint, és a nő számára ez teljesen követhető. Teljesen. És azt mutatják a kutatások, hogy ráadásul ekkor a nőkben a stressz csökken. Elkezdi a pókhálót fonni, szegény férj, egyre stresszesebb lesz, rázasan figyeli, mire kéne válaszolni, mi lenne megoldó probléma, a feleség pedig kihagyja magából a stresszt. És a ketten, na de ez nem megy sokáig, mert amikor a férben a stressz fokozódik, akkor értelem feláll, és elindul kifelé. Azt mondja, hova mész, drágám? Hát még nem beszélt meg a felét se. Nem mer megszólalni. Tényleg nem mer megszólalni. Ezt hívják úgy, hogy bezárja magát. De vajon miért zárja be magát? Nem azért zárja be magát, mert nem szereti a feleségét, nem azért zárja be magát, mert számára nem fontos a családi béke, vagy a családnak az egyensúlya, hanem pontosan azért zárja be magát, és most nagyon figyeltek, mert a férfi számára nagyon fontos, hogy ne legyen probléma, hogy ne legyen feszültség. Úgy mondhatnánk, amikor a feleség a sok kicsi problémát elkezdi sorolni a férjének, hogy a stressz csökkenjen, a beszélés által, és ezzel javítsa a házasság minőségét, tudtok követni, ugye? A sok kicsi problémát megosztja a férjével, hogy a stressz csökkenjen, és javítsa a házasság minőségét. Ezzel a technikájával, akár tudatos, akár tudattalan, a férben azt építi ki, hogy nagyon sok probléma van a házasságunkban, és valamit tennem kell, hogy ez ne ömöljön tovább, mert a végén még szétszakadunk. Tehát miközben a nőben csökken a feszültség, mert problémákról beszél, és ezt őt megnyugtatja, a feleségben csökken, a férben egyre nő, és azért, hogy megtartsa a család egyensúlyát, azt mondja, most tovább erről nem beszéltünk, mert ha még tovább, akkor ő úgy éli meg, hogy borzasztó állapotban a családom. A gyerekem nem tud beszélni, nem tud játszani, a feleségem boldogtalan, mert az égő nincs kicserélve 3 napja. Tehát úgy érzi, hogy teszi rá a feleség a sok-sok megoldandó dolgot. De a feleség nem ezért mondja, hogy a férj ezt oldja meg, ez a férjnek a tévedése, hanem csak szeretné megosztani. Szeretjük egymást, a szeretet abban látszik, hogy megosztjuk egymással a problémákat. A férj azt mondja, szeretjük egymást, ez onnan látszik, hogy nincsenek problémáink. Na, ez csak, hogy belelássatok. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy két egészséges ember, egy férfi meg egy nő, egészséges motivációval, egészséges hajtóerővel, indítékokkal, hogy a család boldog legyen. Mind a kettő a saját neméből következő kommunikációs metódust használja. És miközben ezt használják, a Vénusz és a Mars, a spagetti, meg a gofri, meg a rózsaszín, meg a kék úgy érzik, hogy mi nem tudunk együtt élni. Mert mikor a férfi bezár, amikor a férfi elfordul, és drágám, most elmegyek és kicsit olvasok inkább, vagy inkább megjavítom a kocsit, akkor a feleség mit csinál? Nem hagyja ennyiben. Megy utána. De drágám, hát beszéljük meg! Nem hagyhatsz itt, hogyha most így hagysz, akkor úgy érzi, hogy nem szereti? Tehát amikor a férj elfordul, akkor a feleség nem azt dekódolja ebből, nem azt fejti meg, hogy a férjem most azért zárt be, mert szeretné megóvni a házasságunk egészségét, az egyensúlyt és azt, hogy boldogok vagyunk, hanem a férjem azért zárt be, most jön a rózsaszín nyelv, mert nem szeret engem. A férjem azért zárt be, mert nem törődik velem. A férjem azért zárt be, mert számára én érdektelen vagyok. Nem azért zárt be. Ez egészen 2003-ig vagy 2004-ig kellett várnunk a pszichológiában, hogy rájöjjenek arra, hogy a stresszkutatók tévedtek. Mert a stresszkutatók, amikor a stressz idegi hormonális hatásait kutatták, akkor mindig férfiakat használtak. Azt mondták, hogy nőket nem lehet, mert a periódus miatt mindig más a hormon háztartás, ezért tudományosan nem lehet megbízható eredményeket levonni, hogyha éppen a stressz hormonális hatásait szeretném kutatni. Ezért mindig férfiakat használtak. És azt vették észre, hogy azt mondták, hogy általában a problémák az emberekben fokozzák a stresszt. Stresszt hormon termelnek. És amikor elkezdett az UCLA, amiről ma már volt szó, az amerikai női egyesület elkezdte ezt kutatni, és csak nőket kutatott, rájöttek, hogy a problémák kibeszélése csökkenti a stresszt. Azt mondták, hogy oxitocin termel a nőben, ami miatt a stressz állapota csökken. Na most, amikor férfi meg nő beszélt, milyen érdekes, hogyha a férfiben a beszélgetés alatt oxitocin termelődne, és termelődik is, akkor elalszik. Tehát amikor egy nő beszél hozzá, és nem stresszel, hanem elengedi magát, akkor igen, drágám, igen, és közben elalszik. Na, tehát epekedsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Mind a kettőt más motiválja. A feleségnek a szeretett tankját a neméből következően az tölti meg, hogyha a férje kifejezi a szeretetét iránta. Képzeljétek el, nincs egyetlen egy olyan feleség sem Magyarországon, sem Amerikában, sem az egész világon, aki valaha visszaírt a férjének, hogy drágám, ne küldj még egy SMS, tudom, hogy szeretsz. Ilyet nő még nem küldött soha. Nem, pedig több millió SMS forgalom megy. A férj, hogyha óránként küld egy SMS-t, hogy nagyon szeretlek, a nő nem fogja azt érezni, hogy ez a férfi terhemre van. Hogyha a férfi felhívja a munkahelyéről naponta egyszer, drágám, most rád gondoltam, mert szeretlek, hanem nem mondja, hogy hagyjál már békén, most éppen könyvelek. Nem mondja. Azt mondja, tényleg, drágám, hát ez fantasztikus. A nők majdnem minden kommunikációja erről szól, szeretsz te engem? Még mindig szeretsz engem? Drágám, persze, hát mondtam már az ebédnél. Most a vacsoránál újra mondjam el? A férfiak azt mondják, drágám, tudod, elvettelek feleségül, csináltam neked gyereket, együtt neveljük, ez nem elég, hogy szeretnek? Nem. A feleségnek a legnagyobb motivációs motiváció az, hogy szerete engem a férjem, szerete engem a férjem. Minden kommunikációs helyzetben, amikor a konfliktus van, erre akarnak választ kapni. A férjem szerete vagy sem. Amikor pirosra kell festeni, vagy pedig nem tudom, rózsaszínre a falat, és ezen összevesznek, akkor a feleség számára a következő van, azért kellett pirosra festeni a falat, mert a férjem nem szeret engem. Így fordítja le. Majd holnap látjuk, hogy ezt a férj hogy fordítja le. A férj azt mondja, azért kellett pirosra fordítani a falat, mert a feleségem, majd elárom holnap. De nagyon fontos, a férj mást mond. A férj sohasem mondja azt, hogy azért kellett pirosra festeni a falat, mert a feleségem nem szeret engem. Ilyet egy férfi nem mond. Nem mond. A szeretet a férfit nem motiválja. Meglepő, ugye? Itt is azt olvassuk. Nem a férj epekedik a felesége után, nem a férjnek kell a szeretet, a férfit valami más motiválja, a pszichológiai kutatások szerint is. De a feleséget a szeretet motiválja. a szeretet motiválja. Ezért írhatta azt Ellen White a Boldog Otthon című könyvében, hogy amit már mondtam is nektek délelőtt, ha a férnek egyetlen egy dolgot kell megtanítani bármilyen házasságterápiában, vagy bármilyen ilyen bibliai táborban, vagy bármilyen kempingben, ha csak egy mondatra kell, hogy az egyszerű agya emlékezzen, a gofri agya, akkor az legyen, egyetlen egy feladatom van a feleségem leggyengédebb érzéseit fenntartani a magam számára. Ez a férj feladata, semmi más. Hogy ne epekedjen a felesége. És hogyha arról megy a vita, hogy most enyhén szénsavas, vagy nagyon szénsavas üdítőt vegyünk-e, vagy nem tudom, vizet vegyünk-e, és a feleség azt mondja, én nagyon szénsavas vizet szeretnék venni, akkor a férj ne kezdjen előadást tartani arról, hogy a nagyon szénsavas víz az egészségtelen, és lehet, hogy nem tudok több gyereket csinálni, mert a szénsavnak ilyen hatása van. Ez nem lesz a feleség számára semmiféle, hogy is mondjam, információ tartalommal. Azt mondja, hogyha az erősen szénsavas veszem drágám, akkor érzed, hogy nagyon szeretlek téged. Ha ezt mondja a férfi, azt mondja, igen, de akarsz, akkor vehetsz enyhét is. Az konfliktusoknál, amikor konfliktusok vannak, és a feleség egy ilyen visszajelzést ad, azzal ki tudom fejezni, hogy nagyon szeretlek, hogy erősen szénsavas veszek. Igen, ki tudod? Akkor veszek. Akár két flakon is, vagy három, vagy négyen. És ha ezt a feleség megkapja, akkor engedni fogja, hogy hát, és te miért szeretnél. Tehát egyszerűen a legtöbb családi konfliktus, figyeljétek meg, pitiáner dolgokon, hogy most tegyek-e sót, ne tegyek sót, hogy most a fogkefe így álljon, vagy valaki közepét nyomja a fogkrémnek, a másik a végét csavarja a fogkrémnek. Ezen képesek napokon keresztül, hónapokon keresztül egymásra utálkozni, mert megint itt tette ide, hogy hogy néz ki. Igaz? Mert a férj azt mondja, hogy nekem van igazam, a feleség meg azt, hogy nekem van igazam. És ketten össze van. Hol van itt az? Hol van itt az, amit azt ír, hogy a férjnek egyetlen kérdése van, hogyha a fogkefét így teszem, akkor úgy érzed, hogy jobban szeretlek? Igen, úgy érzem. Hát nekem ez mindennél többet megér, és úgy fogom tenni. De ezt nagyon komolyan mondom, most nevettünk rá, és jó, hogy nevettek, mert ilyen az ember kívülről azt mondja, hogy hát tényleg nevetséges. De gondoljatok bele, hogyha a férfi azt mondaná, nekem a tojásos nokedlinél, a fogkefénél, a nem tudom minél, az, hogy a kocsival hogy állok be, így vagy úgy, orral vagy háttal, vagy teljesen mindegy, így a ügyekben, mindennél fontosabb az, hogy a feleségem úgy érezze, hogy szeretem őt. Szeretem őt. Ha ezt teszi elsőlegesen a férfi a maga számára, én nekem az a legfontosabb, hogy a feleségem szeretett tankját telibe tartsam, megtelítve tartsam. Ha ez lesz a legfontosabb, akkor egy csomó házassági probléma egy csapásra eltűnik. Hát nyilván ez nem könnyű. Nyilván ez nem könnyű. Mert a szekuláris, a világi pszichológia azt tanítja, mindenki álljon ki a maga vágyai mellett, a maga szükségletei mellett. Ne engedd, hogy a másik, nem tudom, elrabolja tőled azt, hogy neked teljesüljön. Fejezd ki azt, hogy te mit akarsz, és azt érd el. Mert ettől lesz a legészséges. Nem. Ez a világi pszichológia. És látjuk, hogy hol tartanak az emberek. Látjuk, hogy mi a helyzet. A bibliai pszichológia azt mondja, nem. A boldogság ott kezdődik, hogy a férj, mint a család összetartó köteléke, érzelmi összetartó köteléke, azt mondja, minden helyzetben a számomra az a fontos, hogy érzelmileg a feleségem szívét elnyerjem, és ezen keresztül a gyerekeket is összetartsam. Ez a legfontosabb. Ha majd megkérdezik a halálos ágyadon, hogy fontos volt, hogy a fogkefe hogy állt, vagy az volt a fontos, hogy a feleséged boldog volt veled, azt mondod, hogy a fogkefe volt a fontosabb. Nem, senki nem fogja válaszolni. Senki. Azt mondja, bánom azt, hogy elváltunk, bánom azt, hogy pokol volt az életünk, mert én ragaszkodtam hozzá, hogy csak. Mondta, hogy valaki, hát jó Józsi, de hogyha a férj mindig azt lesi, hogy a feleségének hogyan okozza örömet, akkor végén egy ilyen csicska lesz belőle. Egy ilyen teljesen kihasznált ember lesz belőle. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Sőt, amikor mind a ketten egymásnak feszülnek, azt mondja a pszichoterápia, ha csak az egyik fél, és mondjam, hogy a férj, veszünk a férjről, ha csak az egyik fél egyoldalúan, és úgy mondom, rövid távon a saját kárára, a saját energiájából azt mondja, én már pedig építeni fogom ezt a házasságot, és naponta többször ki fogom fejezni a feleségem felé, hogy szeretem őt. Engem ez nem érdekel annyira, mert én tudom, hogy szeretem őt, de én tudom, hogy neki ez szükséglete. Értek, hogy milyen egyszerű kimondani, de nem mondjuk ki. Nem mondják ki a férfiak. Nem írnak SMS-t, nem hívják föl telefonon, hogy azt mondják, hogy még mindig szeretlek téged. Most is rád gondoltam. Ilyen egyszerű, nem simogatják meg az autóba, hogy ez nekem nem kerül semmibe, de nekem megfizetetetlen. Nem csinálják ezt. Pedig csinálni kéne. És egyszerűen tényleg azt mondom minden férfinek, hogy amikor ezt elkezdik csinálni, a feleség teljesen kinyílik. Hihetetlen változások fordulnak, és majd holnap meglátjuk, a férjek is hogyan tudnak megváltozni a feleség hatására. Fantasztikus változások vannak. Sok férfit úgy neveltek, hogy az érzelmek, egy férfi nem sír. Egy férfi az nem fejezi ki, hogy milyen érzelmek vannak benne, mindig nyugodt, mindig cool, mindig macsó. Ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van. A férfi lehet érzelmes, lehet gyengéd, és kifejezheti a felesége iránt, meg a gyermek iránt, szereti, megsimogathatja őket, és a többi, és a többi. Nem tudom, sikerült-e, kicsit átadom azt, hogy milyen keresztény követelmény van a férfiak irányában, és ők, tehát ahogyan Krisztus felel, azt mondja az Efézusiakhoz írt levélbe Pál apostol, ahogyan Krisztus feje az egyháznak, és egybetartja az egész testet, és ápolja azt, és amit ő tett az egyházért, ugyanígy, mondja Efézus levélben, ugyanígy a férfi is feje a családnak, a feleségnek. De nem azt mondja, hogy mind a kettő fej, nem abban ugyanígy, hogy Krisztus is uralkodó, és a férj is uralkodó, hanem mind a ketten hasonlítanak abban a módszerben, hogy hogyan gyakorolják a főségüket. És hogyha valaki Krisztus nézek, azt látja, hogy a főségét úgy gyakorolta, hogy mindenkinek a szolgája volt egyoldalúan. Mindig azt kereste, hogy hogyan tudna kedveskedni a másiknak, hogyan tudna valamilyen szolgálatot tenni, hogyan tudna örömet okozni. Derű volt körülötte, kedvesség volt körülötte, szerettek az emberek a közvetlen közelében lenni. Azt mondja Ellen White, fantasztikus, hogy amilyen a megváltó az egyház számára, ugyanilyen megváltó, ezt a szót használja, megváltó a férj a család számára. Hát kedves férjek, ti otthon megváltóként viselkedtek? Ez nagyon nagy kérdés. Úgy viselkedtek, mint Krisztus? Azt látja, hogy belületek napfény árad, belületek kedvesség árad, belületek szeretet árad, gyengédség árad, és azt tanulja el a fiúgyermek is, hogy az a férfinek a nagysága, hogy hogyan bátorítja, hogyan táplálja, hogyan gondozza a feleségét. Óriási bibliai tanítás, vagy ha úgy tetszik, pszichológiai tanítás van a férfiak számára. Ebben kell végtelen sokáig állandóan fejlődniük. Akárhol tartunk is, akármilyen fokon is, higgyétek el, minden nap van újrafejlődés lehetőség, és minden nap lehet még fokozni. A feleségek szeretett tankja szerencsére végtelen. Vagy valaki azt mondta, hogy valaki beszélgettem, hogy nem a feleségnél, hogy Lukas. egy másik beszélgetésben van, de nem, tehát végtelen nagy. Egyszerűen állandóan lehet bele táplálni, és ahogy a férj elkezdje ezt táplálni, ő magára is ez visszavetül, a tízszeresét, százszorosát vissza fogja visszakapni. De mondok még egy dolgot a férfiak számára. Hogy hogyan lehet a nemre jellemző szeretetet gyakorolni. Például itt van az a férfi, és azt mondja, meglepem a feleségemet, és elviszem őt majd vacsorázni csütörtökön este. Gondol magára, vasárnap gondolja ezt. És le is szervezi, felhívja az éttermet titokban, megbeszéli, hogy végcsalád ott lesz majd csütörtökön este 6-kor, és majd együtt egy vegetáriánus kis összeállítás jó lenne, és egy jót beszélgetünk, gyertyafény, stb. A vegán king étterembe teljesen mindegy. És a férfi tudja, hogy ezzel nagyon meg fogja lepni a feleségét. És eljön a csütörtök este 6 óra, és azt mondja, drágám, képzeld el, van egy meglepetésem, megyünk vacsorázni. Lajos, te tiszta hülye vagy? Hát mára beszéltük meg, hogy el kéne menni a gyerekkel, ott lesz a hegedű órája. Hát a férj teljesen le van forrázva. Teljes. Ő itten titokba készült, meg akarta lepni a feleségét, és a feleség ahelyett, hogy örülne, ami a kötelessége, hiszen a szeretett tankját töltöm, azt mondja, hát te nem vagy egészen épp, mert hát ez teljesen hülyes, nem így kell. Kedves macsó férfiak, a feleségek nem macsó típusúak. Nem szeretik a meglepetéseket, az ilyen meglepetéseket. A feleség sokkal jobban szereti azt, hogyha azt mondja neki vasárnap, arra gondoltam, hogy csütörtökön elmehetnénk együtt vacsorázni, jó lesz? Lett volna hegedű, de akkor majd átteszük szerdát, de akkor csütörtökön az jó lesz, mondja az asszony. Akkor hétfőn este felhívja, vagy még délután a munkáiről, drágám, én már annyira készülök, hogy menjünk együtt csütörtökön vacsorázni. Ugye te, ó, drágám, én is erre gondolok minden estről, az annyira jó lesz. Amikor másnap fel kell reggel, azt mondja, már csak két éjszaka. Már csak kettőt tartunk, és megyünk vacsorázni, úgy várom már, és akkor csak kettesbe leszünk. Kedves férfiak, higgyétek el, egyetlen feleség sem lesz csalódott ettől. Nem mondja azt, de elszúrtad ezt a meglepetést, sokkal jobb lett volna, hogyha csütörtökön csak beálltottál volna, és mondtad, hogy menjünk volna. Nem. Azt mondja, Egész héten erre gondoltam. Már vasárnap, már hétfőn, már kedden, már szerdán, és vártam, hogy milyen ruhát veszek föl. Vajon észrevetted-e, hogy egy új, nem tudom, blúzt vettem erre az alkalommal, stb. Stb. Készülni fog rá, örül neki. Egészen másképp, amikor a férfi azt mondja, menjünk vacsorázni most fél óra múlva. Bár persze, menjünk kocsi, stb. De egészen különbözően működik a férfi meg a nő. Tehát szeretik a nők azt, hogyha a férfinek a viselkedéséből látják azt, hogy apró örömöket, nagyobb meglepetéseket összeszervezve, rákészülve, arra visszautalva, nem egyszer szereznek egy nagy meglepetést, hanem ezt a meglepetést többszörösen is le tudják születelni, és még olcsóbb is, kedves férfiak. Na jó, ezt csak úgy zárja be. Tehát nagyon fontos ez, hogy mindig gondoljunk arra, hogy vajon a mai napon, vagy tegnap, vagy holnap mi az a kis apróság, akár néhány szó, vagy egy simogatás, vagy egy séta közösen egy 5-6 perc együtt ebben a nagy felfordulásban, amik azt mondom, de és meg is mondom a feleségemnek, hogy drágám, és azt mondom, hogy most kettesbe legyünk, és sétáljunk egyet, és beszélgessünk egyet. Ez semmiben nem kerül. Ez teljesen olcsó. Ez nulla. És mégis óriási hatása van a párkapcsolatra. A szeretett tank így elkezd fölfelé növekedni, stb. És most ezt még fokozzuk tovább, jó? Fokozzuk tovább azzal, hogy a férfi, ugye most a férfiakról van szó, hogy hogyan viszonyunk a nők felé, a férfiak a gondolkodás típusukból adódóan, ugye azt mondom, hogy gofrik, van nekik egy rács a munkájuknak, van egy rács a kocsijuknak, van egy rács a gyerekeknek, van egy másik rács a feleségének, van egy rács, nem tudom, az anyukájának. Szóval így el tudja választani a dolgokat. Most dolgozom, most a hobbimat csinálom, most a haverokkal focizom, és akkor focizik, dolgozik. Most éppen ezt csinál, nem? Így van, hát ez férfi. Most éppen a feleséggel beszélget. Tehát mindig megvan neki ezek a kis... Úgy is mondta egy másik pszichológus, hogy a férfi egy ilyen házban él, és ennek a háznak szobái vannak, különböző szobái vannak. És ezekben a szobákban belép, becsukja az ajtót maga mögött, oda senki nem jön be, és akkor most ő most akkor nem tudom, ívhegesztő, mert ez a munkája, és akkor dolgozik, és arra figyel, és nem jut eszébe, hogy mi lesz majd otthon az ebéd, vagy hogy mit csinálhat vajon most a felesége, nincsen gondolata. Most 7-től 8-ig a haverokkal focizik, akkor ő most a haverokkal focizik szerepet vette magára, becsukta az ajtót, és most focizik. Így működik a férfi. Erre nincsen ezzel baj, mert ez nagyon hatásos tőle, amikor a világgal meg kell birkózni. A férfi tudja azt, hogy édesem, itt ez a fő probléma, ezt kell, errefelé kell mennünk, és amit tudja, tényleg igaza van, látja a fától az erdőt. Ez jellemző. De ebből a szempontból, hogy ilyen darabokban lát, ezért aztán az ő számára teljesen felfoghatatlan az, hogy mikor hazamegy, megkérdezi a feleség, na drágám, mi történt a munkahelyen? Hát, alertük a szerződést, aztán ez megvan, végre kész, mi a vacsora? Van egy ilyen kétmondatos, ez a feleség számára nem elegendő. Azt mondja, hát ennyi volt, hogy adnél szerződést, hát mi is, a főnököd, mit szóval, kivel voltam, melyik munkatársaddal voltam, vagy mi volt, hogy volt, hova kellett menni. Hát mit érdekel, megvan, sikerült, lezártuk, örülök, hogy végre le van zárva a szerződés, mi a vacsora? Szóval, hogy a férfi számára nincs ilyen igény, hogy megossza ezeket a dolgokat. Ezért aztán a feleség úgy érzi, hogy ő ki van rekesztve a férfi életéből. Nagyon sok feleség úgy érzi, hogy nem része a férje életének. Mert nem tudja, hogy mi van a munkáján, nem tudja, mi van a haverokkal, nem tudja, mi van a hobbival kapcsolatban, nincs ilyen. Tehát azt tudja, mikor éppen együtt vannak, együtt ebédelnek, meg együtt fekszenek le éjszaka aludni, meg együtt szexelnek, ez megvan, de aztán semmi több. De a feleség számára ez kevés. A feleség úgy érzi, ő nem részese a férje életének. Kedves férjek, nekünk meg kell tanulnunk azt, hogy a feleséget hogyan tudjuk bevonni az életünkbe. Azt mondja ez a pszichológus, ki kell nyitni ezeket az ajtókat. Tudjuk, hogy a férfi nevében mondja, tudjuk, hogy semmi érdekes nincs a nő számára, de a nő ezt másképpen gondolja. Ki kell nyitni az ajtót, és be kell engedni. Azt mondja, képzeld, a munkáján az volt, igen, hát ha érdekel, hogy bizony, amikor tárgyaltunk, akkor mondott valamit, ami nekem nem nagyon tetszett, és akkor azt úgy kerültük ki, meg majdnem beestünk ebbe a csapdába, és a nőt ez érdekelni fogja. Ő soha nem fog ettől aludni. Benne ettől kellemes hormonok termelődnek, hogy a férfi beszél. Azt a másik kinyitja a következő ajtót, nem tudom, a hobbiával kapcsolatban meg akartam csinálni ezt a vitorlás modellt, csak hát nem sikerült, mert nem kaptam olyan enyvet, ami jó lett volna. A feleségek valahogy olyan fajt, állatfajta, vagy olyan alfaj, hogy őket a fér dolgai nem untatják. Nem, tehát nem azért, mert azt mondja, őt érdekli az enyv, az nem érdekli. ez nem jön le belőle, hogy most milyen ennyi volt, meg hogy, mint merre, az abszolút nem érdekli. De az, hogy a férje beszél hozzá, az, hogy a férje neki mondja el, az, hogy a férje vele osztja meg, ez tölti a szeretett tankját. Ez nagyon tölti. Tehát, hogy a férjek megtanulják azt, hogy be kell vonni a feleséget a különböző szobákba, ez fantasztikus energiát tud adni a házasságnak. És ennek van még egy felsőbb szintje, amit nagyon-nagyon ajánlok minden férfi számára. Az pedig a következő. Nem elég bevonni a feleségeket ezekbe a szobákba, hanem most figyeljetek, kedves férfiak, amikor abban a szobában vagyok éppen egyedül, mondjuk a munkahelyem szobájában vagyok, vagy a haverokkal szobában vagyok, ugye azt mondja, lesznek ketten egy testé. Azt mondja, mivel az oldaboldám, ezért ő a második énem. Ezzel azt akarja mondani, Isten, neked szükséged van a nő gondolkozására is. Tehát amikor a munkahelyi helyzetben vagyok, a munkahelyi szobában vagyok, átvitt értelemben, és egy helyzetbe kerülök, akkor nem csak az van, hogy később beszámolok róla, hogy mi volt itt, hanem bent a helyzetben megkérdezem magamtól, vajon ebben a helyzetben a feleségem nekem milyen tanácsot adna. Ha most itt lenne mellettem, ő szerinte mi lenne a helyes döntés. Ez meglepő, ugye? Ez meglepő. Amikor a férfiak eljutnak erre a szintre, hogy nem csak elbeszélik, nem csak átbeszélik, megbeszélik, hogy mi volt, hanem mikor egyedül vannak, akkor is felteszi magának kérdés, hogy na, mit mondana a második énem. Képzeljétek el. Akkor egy olyan dimenzió nyílik ki előtte, amit csak azok ismernek, akik a Biblia alapján megismerték ezt, amit Isten tanítani akar. Azt akarja tanítani, adtam néki segítő társat, hozzáillőt. Most már kezdjük érteni, mit jelent ez a kifejezés? Adtam néki segítőtársat, hozzáillőt? Az azt jelenti, abban is segíteni akarja Isten az asszonyon keresztül a férfit, hogy miközben egyedül tevékenykedik valahol, vagy valamit csinál, akkor is kérdezze meg a segítőtársam, mit mondana ebben a helyzetben, mi lenne a helyes döntés. És egészen más döntések születhetnek, és egészen más érzelmi egyensúlyok születhetnek. Hát nem tudom, megint gyorsan beszéltem, meg lelkesen beszéltem, de majd gondolom vissza lehet hallgatni, és akkor megértitek, hogy miket mondtam. De a lényeg az, hogy érzékelitek azt, hogy a férfi számára, amikor, ahogy a feleséggel bánik, milyen új dimenziók vannak. Az érzelmi tan mindennél fontosabb, amikor hazamegyek, és ott kezemet ráleszem a kilincsre, hogy most benyissak, akkor mint férfi azt mondom, én nekem, amikor most belépek, egyetlen egy fontos feladatom van, hogy a feleségemnek a legjobb, leggyengédebb érzéseit tudjam a magam számára megnyerni és felkelteni. Ezért lépek be. Szoktam mondani azt, hogy képzelj el a férfi, hogy amikor a főnöke, mondjuk, hogy valakinek van főnöke, a főnöke jön el hozzájuk vacsorára, meghívják, mint vendég, akkor hogyan viselkedne, drágám, itt van a főzős fazék, vagy nem tudom, kitesszük a villákat, tehát hogy tüsténkedne, segítkezne, kedvesen szólna a feleségéhez. Ugye ez valószínűleg így van. Azt tudom mondani, hogy mi lenne, hogyha mindig úgy viselkedne a férfi, mint hogyha lenne egy nagyon fontos vendég, aki figyelni, hogy hogy viselkedik a feleségével. A pszichológia azt mondja, a szekularizált világi pszichológia, amikor a férfi hazamegy és fáradt, és frusztrált, csalódott, és le van terve munkával, akkor ezt hagyja megmutatkozni a felesége számára, és akkor lépjen be, és legyen fáradt, és csalódott, és ingerlékeny, mert ez a kongruens, ez az őszinte, ez a hiteles, ne játssza meg magát. Ez egy teljesen veszélyes tanítás. Ez a tanítás arra sarkalja az embereket, hogy megerősödjenek abban, hogy amikor ő olyan állapotban képzeli magát, amilyenben van, akkor ő megengedhesse magának, hogy negatív reakciókat adjon. És erre rá is szoktatja magát. Azzal a felmentéssel, hogy hát emberek vagyunk. Nem. Azt mondja a bibliai pszichológia, egyetlen egy haragos szó, egyetlen egy felingereltség közöttetek el ne hangozzék soha. Kategórikus. Ez azt mondja, és nekem mint pszichológus nagyon fontos volt ezt a kettőt látni, azt mondja, amikor te hazaérsz, mint férfi, mindegy, hogy milyen fáradt vagy, mindegy, hogy mennyire leterhelt vagy, mindenféleképpen keresd azt, hogy milyen pozitívokat tudsz mondani, hogyan tudod a szeretett tankot tölteni, mert ez Isten szerint visszahat majd rád is, és te is fel fogsz üdülni ettől a dologtól, hogyha jót fogsz adni a másiknak. Vondd be a feleséged mindenbe, beszélgessél vele, vondd be az életed részeibe, és amikor nincs ott veled, akkor gondolj arra, hogy ő mit mondana, mit kéne tenni. Egészen másképpen fogunk viselkedni, egészen más személyiségekkel alakulunk, és más lesz a házasságunk, és nekünk, mint férfiaknak. A szeretet kötelékével kössük össze a család minden tagját. Ezért mondja az angolban, itt a befejezés egy szójáték, ugye az angolban a férj, aki tudja, az ugyan, hogy husband, ugye? Husband, house, ház, band, kötelék, a házat összetartó kötelék, husband. Így van. Ez a férfinek az angol neve, mert ők még tudják, hogy honnan ered ez az összekötő dolog. Akkor most befejezem, itt elvágjuk, és ma is lesz beszélgetés, vagy még este, vagy jó, lesz beszélgetés. Akkor most zárjuk egy énekkel, és utána kis szünet, és utána beszélgetünk. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézusunk nevében köszönjük, hogy tanácsaid vannak a férjek, a férfiak számára, hogy te olyan értelemben tetted őket a családok fejévé, vezetőjévé, hogy tanuljanak a Mestertől, tanuljunk Krisztustól, hogy milyen az szelídséggel, kedvességgel, a szeretet kifejezésével és jó légkör árasztásával magunkhoz láncolni feleségünket és gyermekeinket. Taníts bennünket, mennyei atyánk, hogy legyőzzük önzőségünket, legyőzzük keménységünket, és megtanuljuk tőled azt, hogy hogyan kell kifejezni szeretetünket házastársunk iránt, hogy hogyan tudjuk kifejezni megbecsülésünket a választott társunknak, akit azért adtál nekünk, hogy nemesítsen bennünket, és befolyásolja jó irányba a gondolatainkat. Mennyei atyánk, adj nékünk lelki erőt, adj nékünk odaszánást, hogy megértsük, hogy milyen szükségletei, milyen pszichológiai, lelki, érzelmi vágyai vannak a nőknek és a feleségeknek, és ezeknek meg tudjunk felelni, hogy kifejezzük napról napra, óráról órára a szeretetünket, a megbecsülésünket, és ezzel a menny légkörét tudjuk magunk köré varázsolni. Bocsásd meg nekünk a sok-sok mulasztást, a sok indulatos, türelmetlen szót, a sok olyan helyzetet, amikor mi nem hasonlítottunk rád, és nem tükröztünk téged vissza, és engedd, hogy ezt magunk mögött hagyjuk, és új elhatározásokkal, elszántsággal valóban megváltói akarjunk lenni a családjainknak, és a megváltót képviseljük. Köszönjük, hogy adtál nekünk gyermekeket is, és köszönjük, hogy ebben is segíteni fogsz, hogy ő feléjük is igazi apaként, igazi szeretetteljes lényként viselkedjünk. Áld meg ezt az estét és a beszélgetést is, szent lelked Jézus által. Amen.